Szeretettel köszöntök mindenkit, Csizmadi Attila vagyok, szintén a Seekon Europe-tól jöttem, és egy jogosultság monitorozó rendszer kialakításáról szeretnék pár szót szólni. Az első kérdés, ami felvetődik az emberbe, hogy miért is fontos egy ilyen jogosultság, a jogosultságokkal egyáltalán foglalkozni. Erre gyakorlatilag mindenkinek van valamilyen válasza, úgy gondolom, akit ez a téma érdekel, de mindenki más megközelítésből nézi ezt a témát. Mondjuk egy cégvezetőnek az a fontos, hogy mindig tisztában legyen azzal, hogy csak a megfelelő emberek férjenek hozzá az adatokhoz a cégen belül, illetve a rendszergazdának az a fontos, hogy mindig képbe legyen az adott felelősségi területtel kapcsolatosan. A felhasználók pedig általában egy nyűgnek tekintik, egy szükséges nyűgnek, mert ugye minden rendszerre más jelszót kell megadni, és ezeket nyilván kell tartani, és ugye ezzel csak a probléma van, viszont amikor az ő adatairól van szó, akkor ő is valamilyen szinten felfogja, hogy ezzel foglalkozni kell. Egy közös pontot azt hiszem felfedezhetünk ezekben a megközelítésekben, ez pedig az, hogy a kockázatok csökkentésével kapcsolatos a jogosultságkezelés jelentősége. Mégpedig milyen jellegű kockázatok? Az adatvagyont érintő kockázatokról van itt szó. Adatvagyonnal ma már gyakorlatilag a cégek 90%-a rendelkezik. Azok a cégek, amelyek informatikai támogatással rendelkeznek, informatikai támogatással oldják meg a folyamataik kezelését, ők rendelkeznek informatikai adatvagyonnal, és ez bizonyos cégek, például gondoljunk itt pénzintézetekre, vagy nagy szoftvercégekre, az adatvagyonuk, illetve a vagyonuknak a 90% vagy 100%-a a digitális formában található meg, és így a fenyegetettség is ugye digitális formában jelentkezik. Gondoljunk csak most a legutóbbi két esetre, az RSA-nak a esetére, ahol ugye ennek az esetnek az a egyik szépsége, hogy egy biztonsági cégről van szó, tehát egy informatikai biztonsággal foglalkozó cég, akinek a ugye a Secure ID adataihoz bizonyos hozzáférések, illetéktelen hozzáférések történtek, és ezáltal veszélybe került az ő partnereinek a úgymond az adatbiztonsága. Tehát ez egy elég nagy horderejű dolog volt, illetve most, amit az utóbbi napokban hallottam, ezzel a mainstream média is foglalkozott, ez a Sony-nak a PlayStation hálózatához való illegális ugye hozzáférés. Ezt saját példából is tudom, mert családunkat is kellemetlenül érintett, hogy azóta a fiam nem tud játszani a PlayStation hálózaton. De itt ez egy elég komoly probléma, ugyanis ezen a PlayStation hálózaton keresztül a felhasználóknak a kártya, tehát a hitelkártya, illetve bankkártya adataihoz fértek hozzá, és elég jelentős károkat okoztak ezzel egyrészt a Sony-nak, másrészt a felhasználóknak is. És gondoljunk bele, hogy ez nem csak egy olyan kár, ami konkrét anyagi kár, hanem ugye a cégnek az imidzsét is jelentősen rombolja egy ilyen hozzáférés, illetéktelen hozzáférés. Az első lépés az a biztonságtudatosság növelése azon a területen, hogy ezek ellen a kockázatok ellen valamit tegyünk. Már önmagában az, hogy felmérjük a kockázatokat, illetve ezeket tudatosítjuk az illetékesekben, tehát akár a cégvezetésben, akár a felhasználókban, hogy hogy ez milyen probléma, illetve hogy mi az, amit tenni lehet ellene, ezzel már egy komoly lépést teszünk előre, illetve a következő lépés az, hogy valamilyen eszközt adunk a felhasználók kezébe a jogosultságok kézben tartására, illetve a jogosultságok kézben tartása az ugye csak az egyik vetülete ennek a problémának, illetve a megoldása ennek a problémának, de egy igen fontos vetülete. Ezen kívül még számos egyéb eszköz áll a rendelkezésre, hogy ezt a kockázati szintet csökkentsük. A jogosultságok kézben tartása azonban egy kiemelt feladat ezen a területen, és erre egy belső kényszer is van azokban a vállalatokban vagy szervezetekben, ahol ezt felmérik, illetve helyesen látják ennek a jelentőségét, tehát egy egészséges belső kényszer arra, hogy ez kézben legyen tartva, illetve pont ezek miatt a megnövekedett visszaélések miatt a külső szabályozások is igen erősek, vagy erősödnek. Elsősorban a pénzügyi intézeteknél, illetve azoknál a szervezeteknél, amikre ugye állami szabályozás vonatkozik, tehát a PSAF, illetve különböző szabványok előírásai alapján ez a kényszer, ez igen erős. Milyen problémák jelentkeznek ezen a területen, a jogosultságkezelés területén, tehát mik azok a kockázatok? Az általános kockázat az az, hogy ha alacsony szintű a jogosultságkezelés, tehát hogyha alacsony minőségű, alacsony színvonalú, ez azt jelenti, hogy nem tulajdonítanak neki túl nagy jelentőséget, és nem teszik meg a megfelelő intézkedéseket arra, hogy ez megfelelően kézben legyen tartva. Hogyan jelenik ez meg a gyakorlatban? Az egyik legnagyobb probléma ez a plusz jogoknak a létezése a rendszerekbe. Mindig ez okozza a problémát. Az, hogyha valakinek kevesebb joga van, az ő neki valószínűleg egy nagy probléma, de a cég biztonsága szempontjából ez nem probléma, ez inkább jó, hogy úgy mondjam. Nyilván a megfelelő jogosultságokkal rendelkezni kell az, hogy a munkáját végre tudja hajtani, de informatikai biztonsági szempontból az a probléma, hogyha plusz jog keletkezik. Ez általában két módon jöhet létre egy ilyen plusz jogosultság. Az egyik az, hogyha indokolatlanul kiosztják valakinek. Ugye az indokolatlan jog kiosztása az azért jelöltem itt pirossal, mert az már elvezet egy olyan irányba, hogy ez lehet szándékos is, tehát itt már a visszaélés csalásfelderítés irányába, vagy csalás lehetőség irányába is el tudunk menni, hogyha akár a rendszer az a saját magának egy bizonyos időszakra olyan jogosultságot ad, amihez neki nem lenne joga, illetve megfelelő, mondjuk egy külső támadó a betörés után saját magának olyan jogosultságot ad, amihez ugye nem kellene, hogy legyen. Tehát ez egy elég komoly probléma. Ez az indokolatlan jogkiosztás, ez lehet véletlen is, tehát úgy, hogy mondjuk beállít egy öröklődési jogosultságot, amit nem kellene, és akkor valakik nem megfelelő jogosultságot kapnak, de ez a kevésbé problémás. Illetve a jogok visszavonásának elmaradása miatt is maradhatnak a rendszerbe plusz jogosultságok. Gondoljunk itt arra, amikor mondjuk valaki leszámol egy adott cégtől, és akkor a HR elfelejt szólni az informatikusnak, hogy ezt az embert törölni kéne, vagy a jogosultságot vissza kéne vonni. Ilyenből rengeteg példát láttam már pályafutásom során, illetve olyan, hogy egy adott fejlesztő csapat megjelenik egy cégnél, és akkor ideiglenesen kapnak jogosultságot bizonyos területekre, és utána elfelejtik ezt visszavonni, tehát ez is egy nagy probléma szokott lenni. Illetve cégen belül is előfordulhat, hogy valaki idegenesen kap valami az jogosultságot, és utána elfelejtik visszavonni. Ezek is nagy kockázatot jelentenek, gondoljunk csak arra, amikor valakit elbocsájtanak, és vélt vagy valós sérelem miatt megpróbál kárt tenni a cég informatikai rendszerébe, és ehhez meg is van a lehetősége, hogyha elfelejtik visszavonni a jogosultságait. Ez a témakör, a következő témakör, ez az erős jogkörrel rendelkező felhasználók. Ugye itt, ha azt nézzük, hogy mondjuk vannak kisebb, közepes cégek, ahol külsősök látják el az informatikai adminisztrációt, tehát az adminisztrátori jogokkal külsősök rendelkeznek, ez egy elég nagy veszélyforrás, hogyha nem tudjuk azt kontrollálni, hogy ők milyen jogosultságokat kinek mit állítanak be. Tehát ez is egy elég nagy probléma szokott lenni. Itt ez a példa, ezt csak azért vetítettem ki, hogy egy viszonylag egyszerű, egy kis vagy közepes cégnél is meglehetősen bonyolult lehet egy jogosultsági struktúra, tehát nehezen áttekinthető. Itt az alsó sorban, illetve menjünk fölülről lefele, tehát fölül a felhasználók vannak, a különböző csoportok, tehát vannak belső felhasználók, külső felhasználók, tehát partnerek, vásárlók, tehát különböző jogosultsági csoportok vannak, akiknek különböző jogosultságait vannak a rendszerekben. Következő szinten vannak a rendszerek, tehát könyvelés, gyártás, levelezési rendszer, file rendszer, stb. És ott alul pedig a kiosztott jogosultságok, tehát már egy ilyen viszonylag egyszerű rendszerben, ami a legtöbb cégnél előfordul, rendkívül áttekinthetetlen tud lenni ez a struktúra. És akkor ugye itt felsoroltam pár kérdést, hogy mik azok a kérdések, amikkel mondjuk egy rendszergazdaság szembesül, hogyha a főnöke tudni szeretné, hogy hogy áll a jogosultsági struktúra, milyen jogok vannak kiosztva. Tehát ezeket a kérdéseket fel szokta tenni, és ezekre a kérdésekre a rendszergazda legtöbbször csak hümmögni tud, illetve azt tudja mondani, hogy megnézés, akkor pár óra vagy pár nap alatt kideríti. Igen, tehát még egy kicsit lehet mazsolázgatni, de ezek olyan kérdések, amik általánosan előfordulnak, tehát nem különleges kérdések, és mégis egy csomó példa van rá, hogy nehéz rájuk válaszolni. A fő probléma az az, hogy manuális módszerrel még az ilyen egyszerű, viszonylag egyszerűnek tűnő informatikai rendszerekben is nagyon nehéz kivadászni a jogosultsági információkat. Ez ugye egyrészt azért, mert bonyolult a rendszer, másrészt azért, mert a jogosultság kiosztás is olyan, hogy ugye öröklődő jogosultságok is lehetnek benne, tehát azt aztán végképp lehetetlen végigkövetni. Akkor lehetnek ilyen ad-hoc beállítások, hogy hiába van megadva, hogy bizonyos csoportokban, aki beletartozik, annak ilyen jogosultságai vannak, hogyha valaki, egy főnök mondjuk azt mondja, hogy őt nem érdekli, ő neki kell ehhez meg ehhez hozzáfér, és akkor a rendszergazda megadja neki, és elfelejti ledokumentálni, nem kerül vissza a rendszerbe, tehát illetve igen, tehát hogy valakinek hirtelen kell valami jogi, és akkor megadják neki, csak úgy külön a többi beállítástól. A lényege az, hogy nincs információnk a tényleges helyzetről. És ez egy igen komoly probléma. Vannak megoldások, amelyek próbálják ezt a problémát kiküszöbölni. Ezek több szintűek lehetnek. A legegyszerűbb az, amikor ilyen egyedi manuális jogosultságkezelés van, tehát hogy valamilyen Excel táblába vagy kockás papíron vezeti a felhasználó, hogy kinek milyen jogosultságot osztott ki. Hát ez, mondanom se kell, hogy ez nem egy járható út. Aztán van a központi jogosultságkezelés, amit sokan ilyen varázsszónak tekintenek, de igazából ott sincs, tehát ennek is két, vagy hát több fajtája lehet. A legegyszerűbb az, amikor ilyen belső szabályozással próbálják ezt megoldani, tehát megvan, hogy milyen igénylési folyamat van, milyen szabályozások alapján lehet jogosultságokat kérni. Ez azonban nem hatékony, mert nem tudjuk a végeredményt visszaellenőrizni. Aztán Van egy olyan megoldás, ami másik véglet, hogy ilyen teljes körű, tehát hogy elektronikusan mindent, a kiosztást is elektronikusan, ez viszont nagyon drága, tehát iszonyatosan drága tud lenni. Aztán van egy harmadik megközelítés, ez a tényleges jogok felolvasása. Ez azt látom, vagy azt tudom mondani, hogy nem igazán elterjedt megoldás. Mi viszont pont ebbe az irányba próbáltunk menni, amikor a saját rendszerünket kifejlesztettük. Tehát, hogy a tényleges jogok felolvasását, a tényleges helyzetből próbálunk kiindulni. És hát erre próbáltunk egy rendszert kialakítani, ez a SARM nevű rendszer. Erről majd kicsit később fogok is mondani, hogy az hogy működik. Az volt a célunk, hogy ez a kialakítandó rendszer, ez egy tehát a jogosultsági rendszerben pillanatnyilag kiosztott jogosultságot feltérképezze, és a beállított jogosultságokat egy adatbázisban tárolja. Ez azért kell, hogy a későbbi elemzések szempontjából ez mindig rendelkezésre álljon. Tehát nem csak egy egyszeri felolvasás van, és utána elfelejti, hanem letárolja ezeket az adatokat egy adatbázisba. És ezekből a letárolt adatokból pedig különböző riportokat, jelentéseket tudunk készíteni a főnökségnek is emészthető formába. Ezeket az elvárásokat támasztottuk a rendszerünkkel kapcsolatba, és ez egy, úgy gondolom, egy jó megközelítési mód. A modularitás és a skálázhatóság az azért kell, mert ugye a kis és közepes cégektől elkezdve multinacionális cégeken keresztül mindenkinek szüksége lehet, szüksége is van egy ilyen alkalmazásra, és mindegyiknek más az igénye, tehát ugye rendszerbonyolultsággal, illetve hardware támogatás szempontjából ez egy nagyon jó szempont. Fontos az, hogy a rendszerünk mutassa az eltérést az a tényleges helyzet és a vezetői szándék között, tehát hogy mi az, amit a vezetők szeretnének, vagy szerettek volna, hogy ki legyenek osztva a jogosultságok, és mi az, ami ténylegesen ki van osztva a rendszerünkbe. Ez ugye az, hogy biztosítsa az adatok monitorozását és összetett elemzését, ez pedig az, hogy tárolja az adatokat, és későbbiekben bármikor, bármilyen összefüggésben meg lehet ezeket az adatokat nézni. A riportolási képesség pedig azért kell, hogy a főnökség is megértse azt, hogy milyen adatokat gyűjtöttünk össze. A kialakítandó rendszer az tulajdonképpen egy adattárház lesz, tehát adattárházi megközelítést alkalmazunk, mivel különböző adatokat különböző helyekről összegyűjtünk, egy helyre, egy adatbázisba. Adatokon transformációkat végzünk, tehát összerakjuk őket közös struktúrába, és különböző dimenziókat rendelünk hozzá, hogy aztán majd elemezni lehessen őket. Ez ugye a kockakészítés, és a több dimenziós nézetről egy-egy pillanat felvételt készítünk, ezek a riportok, statisztikák. A valós felépítése az így néz ki a rendszernek, tehát ugye itt alul látjuk a különböző úgy kicsit elcsúszott a betűtípus miatt. Tehát a különböző rendszereket, file rendszerek, SQL, SharePoint, egyedi megoldások, és ezekben vannak definiálva a különböző jogosultságok. A jogosultságok úgy vannak definiálva, tehát mi úgy értelmezzük a jogosultságot, hogy kinek, tehát a felhasználó, min, az objektum, milyen jogosultsága van. Tehát, és ennek a hármasnak az összességét olvassuk fel a különböző felfedezőkkel. A felfedezők azok lehetnek elosztottan működőek, tehát hálózati szegmensenként akár egy vagy több felfedező, és egy felfedező több adatforrást is meg tud figyelni. Ezáltal biztosítjuk az elosztott működést. Akkor van egy adattároló rétege, ahova a felolvasott adatokat betöltjük, itt történik az adatoknak a struktúrálása, és utána pedig ezeket a tárolt adatokat megjelenítjük az adat megjelenítő felületen. Itt ezen a felületen történik a rendszernek a konfigurálása, az elemzés és a report készítés. A működési ábrája az úgy néz ki, hogy itt van ez a szép szürke felhő, ebben találhatók a különböző rendszereknek, szervereknek, alkalmazásoknak, adatbázisoknak, felhasználóknak a jogosultságai. És akkor ezzel nézünk rá a felfedezőinkkel, a discovererekkel. Ahogy mondtam, egy felfedező az több különböző adatforrást is be tud tölteni, tehát ezeknek az adatforrásoknak az a jogosultsági adatait. És egy hálózati szegmensen belül lehet egy vagy több, illetve elosztottan is, tehát egy Discoverer az több hálózati szegmens is meg tud figyelni. Ez attól függ, hogy mennyire van leterhelve, illetve hogy mennyi adatforrást kell feldolgozni. Tehát ez elosztottan működik a hálózatban. A Discovererek aztán betöltik az adataikat a központi tárolószerverbe, és ezen a store szerveren működik a rendszernek az üzleti logikája is, tehát itt van a különböző lekérdezések, a kocka készítés, stb. Ezen a szinten történik. Jaj, rossz gombot nyomtam. Igen, ide nem csak a Discoverer-ek adatait tudjuk betölteni, hanem különböző külső egyéb adatforrásokból származó jogosultság adatokat, tehát ez egy kvázi interfész a többi rendszerhez. Na, mindig a fölfelét nyomom. Ezeket a jogosultsági adatokat aztán a Security Managerbe, tehát a központi megjelenítő felületen jelenítjük meg. Itt lehet különböző elemzéseket végezni, és innen lehet vezérelni a Discoverer-eknek a működését is, és itt zárul a kör tulajdonképpen. Tehát a központi menedzser felületen egy távoli felügyeletet tudunk ellátni a Discoverer-ekre. Tudjuk paraméterezni, hogy honnan gyűjtsenek, milyen időközönként, és innen el is tudjuk őket indítani, és telepíteni is tudjuk őket. A Discoverer-ek egyébként úgy működnek hasonlóan, mint a víruskereső rendszerek, úgy kell elképzelni, tehát különböző, tehát ilyen Windows service-ként működnek igazából, és kis alkalmazások vannak hozzá csatolva, tehát attól függ, hogy milyen forrást figyelnek meg, azok vannak benne elindítva. Ugye még egy funkciója a központi felületnek az, hogy riportokat, jelentéseket tud generálni a vezetőség felé. Egy kicsit különálló funkció, de csatlakozik a rendszerhez az, hogy a jogosultságokat is lehet vele igényelni, és a jogosultság igénylést a jóváhagyás után be tudjuk tölteni szintén a rendszerbe, és ezáltal válik lehetővé az, hogy mivel egy rendszeren belül van kezelve az, hogy kinek milyen jogosultságot igényeltek, és kinek milyen jogosultsága van, ezt a kettőt össze tudjuk hasonlítani. Felhasználási példák, ugye a rendszergazdák, üzemeltetők, azok ilyen elemzésekre tudják használni, tehát ők, akik értenek hozzá, hogy látják is, hogy mi az, ami a képernyőn megjelenik, ők különböző bonyolult elemzéseket tudnak készíteni. Itt különböző szűrési feltételeket lehet megadni, és különböző listákat, összehasonlításokat lehet, tehát több dimenzióban meg lehet nézni az adatokat, egymáshoz való összefüggéseket. Ez alapján anomáliákat tudnak felderíteni. Például van egy ilyen gráfos megjelenítés, ahol lefúrhatóan, az egyes csoportokba lefúrhatóan meg lehet nézni, hogy adott csoporthoz ki az, aki tartozik hozzá, illetve onnan mi öröklődik, és ő honnan örököl a jogosultságot. És itt például saját példánkból tudom, hogy mikor ezt a rendszert bevezettük nálunk, akkor derült ki egy csomó olyan visszásság, hogy XY-nak miért van adminisztrátori jogosultsága, tehát amik így a más rendszerekből nem derülnek ki egyértelműen. Van még egy, ugye az üzemeltetőknek egy ilyen elvégzendő feladatlista. Ez az alapján keletkezik, hogy megnézi a rendszer, hogy kiknek igényeltek jogosultságot, és kinek van ki az a jogosultság, és akkor itt zölden jelzi az, ami rendben van, pirossal pedig az, ahol nincs hozzá például igénylés. És ugyanezt fordítva is, tehát egy ilyen to-do listát tud készíteni a rendszergazdának. A vezetőknek pedig ilyen előre definiált jelentéseket, statisztikákat képes készíteni, olyanokat, amiket ugye ők is át tudnak látni. Tehát ilyen letiltott domain felhasználók, aktív domain felhasználók, lejárt domain felhasználók. Tehát ezekre tud különböző riportokat, és hát ezeket bővíteni is lehet természetesen. Az auditoroknak pedig ilyen megfelelőségi riportokat, például kíváncsi rá, hogy az auditor, hogy kik tartoznak az erős jogosultságú csoportba, akkor egyszerűen csak ki lehet így listázni nekik. Bevezetési alapelvek, ugye ez a rendszer is rengeteg adatot fel tud olvasni, tehát gondoljunk bele, hogy egy egyszerű file megosztáson milyen bonyolultságú adatokat lehet, vagy jogosultság beállításokat lehet csinálni. Most ezt mind felolvassuk adatbázisba, akkor ez is iszonyatos mennyiségű adat. Tehát a célszerű és a kritikus folyamatok mentén, tehát kockázatfelmérés alapján kritikusan minősített rendszerek mentén végezni ezeket a gyűjtéseket, illetve mindenképpen az első pont az, hogy az informatikai stratégiával és az IT-biztonsági szabályozással összhangba kell ezt elvégezni ezt a feladatot, illetve bele kell integrálni a vállalati működésbe, mert hiába van nekünk egy ilyen jó rendszerünk, hogyha azt nem használják olyan célra, amire ez való lenne. Köszönöm szépen a figyelmet, nekem ennyi lett volna. Thank you.